Amiről a mai napon szeretnék beszélni nektek, az egy olyan üzenet sorozatnak az első tanítása, amit nagyon régóta tervezek már. Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy hosszú évek óta. Visszanéztem az elmúlt 5 évnek a tanításainak az anyagait, a címekből, és abból, hogy miket hallhattál az elmúlt 5 évben, és egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor volt szó pénzügyekről. Egy kezemen. Ha jól számoltam, 3 alkalommal volt szó direkt pénzkezelésről, a bibliai pénzhez való hozzáállásról, arról, hogy mit mond a Biblia a pénzügyi dolgokkal kapcsolatban, és hogy Jézus hogyan viszonyult a pénzhez, nekünk hogyan kell keresztényként. És azon gondolkoztam, hogy felmerül minden prédikátorban, vagyis hát gondolom én, hogyha a pénzről beszél, akkor az bizonyos emberekben ellenszenvet vált ki, mert azt gondolhatják a hívők, a gyülekezeti tagok, vagy bárki, hogy pénzt akarunk kérni valamire. Úgy gondolom, sokan vagytok így, hála Istennek, akikben nincs ez a fajta előítélet, én pedig nem tehetem meg azt, hogy egyébként hogy féljek attól, hogy kinek mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Fontos erről hallani, és ahelyett, hogy bárkiben fölmerülne valamiféle kritika azzal kapcsolatban, hogy a következő 5-6-7 akár tanításban is, amikor én fogok majd itt állni, erről lesz célzottan szó. Tehát mielőtt megkritizálnád ezt, inkább dorgálj meg engem. Azt jobban elfogadom, és ennek helyet is adok, hogy miért nem beszéltünk erről többet az elmúlt években. Rendkívül nagy szükség van arra, hogy lássad világosan, tisztán azt, hogy a Biblia mit tanít a pénzügyekről. Rendkívül fontos az Isten számára, hogy te a hétköznapjaidban meg tud élni azt a teljességet, békességet, amit ő neked Krisztusban odaadott, és ennek szerves része az, hogy te milyen anyagi helyzetben vagy, hogy te hogyan osztod be a pénzt, milyen módon, milyen szívvel adakozol, ha adakozol, tizedfizető vagy nem vagy tizedfizető, hogyan állsz eleve hozzá ezekhez a dolgokról. Úgyhogy mivel, hogy szükség van erre, és mivel, hogy most már úgy érzem, az elmúlt pár év után végre zöld lámpát kaptam a bensőmben, ezért most ezzel kapcsolatosan fogsz az én számításaim szerint a következő hetekben hallani elég részletesen. Tervezem azt mai napon, hogy egy bevezető, általános pénzhez való hozzáállásos üzenetet fogsz hallani, de mindenféleképpen szeretnék legalább egy alkalmat tanítani az adásról, legalább egy alkalmat arról, hogy hogyan kell aratni, legalább egy alkalmat arra, hogy mit jelent az, hogy valakivel partner kapcsolatban vagy gyülekezettel, személyes szolgálattal. Szeretnék az aratásnak az akadályairól, idejéről beszélni. Egy alkalommal bizonyára fogsz hallani a tizednek az ó és új szövetségi és helyes alkalmazásáról, téves tanításokról, és minden alkalommal fogsz bizonyára érintőlegesen hallani arról, hogy ne engedd meg senkinek és semminek, hogy téged manipuláljon és pénzt csaljon ki tőled, bármilyen bibliai igeversre hivatkozva. Amikor a pénzről beszélünk, akkor elsősorban nem arról beszélünk, hogy forint, vagy euró, vagy dollár számjegyeket dobunk föl a levegőbe, és azt szükség van, vagy adni kell, és ennyit, vagy annyit kell adni, vagy erre, vagy arra van szükség, hanem elsősorban a pénz, ahogy megnézzük, és megnézzük majd Jézusnak a tanításait, példázatait, mind-mind kivétel nélkül összefüggésben van a szívvel. Nem a fizikai szívvel, hanem a szívednek a hozzáállásával, a mentalitásával, a megértésével. Végig fogunk menni talán egy alkalommal a gazdag ifjúnak a történetén. Egy alkalommal majd szeretnék a 2 Korintus 8 és 9-es fejezetéről beszélni. Az a két fejezet a legtömörebb és leghosszabb egybefüggő rész, ahol a Biblia pénzzel kapcsolatosan új szövetségben beszél. Tehát ezek az én terveim, és kérem ehhez a ti befogadó szíveteket, mert ez nem értünk van, nem értem van, nekem nincsen szükségem a pénzedre. Ez érted van. Meg fogjuk nézni azt, hogy Pál apostol hogyan imádkozott azokért, akiktől adományt fogadott el. És meg fogjuk nézni azt is, hogy mit jelent igazából Isten szemében és Isten szívében a gazdagság, mit jelent a bibliai gazdagság, mert egész más jelent, mint ahogy mi általában a világ szerint gondolkozunk róla. Azt gondoljuk, hogy a gazdagság az, akinek a zsebe jó vastag, nagy anyagi tartalékai vannak, felhalmozott pénzösszege, nagy háza, autója, stb. Miközben ez része lehet a teljes igazságnak, de ez csak egy picike szelete. Mert lehet gazdag az ember úgy, hogy máshoz képest nincs annyi kézzelfogható pénze. Más jelent gazdagnak lenni Európában, más jelent gazdagnak lenni Dél-Amerikában, Afrikában, Észak-Koreában, Izraelben. Úgyhogy kérem a megértésed és a szívedet, és a nyitott szíved és a nyitott elmét, hogy meglásd, hogy olyan dologról lesz szó, ami az evangéliumnak a nagyon-nagyon-nagyon szerves része. Nagyon sokan küzdötök különböző anyagi terhekkel és problémákkal úgy, hogy adakozók vagytok. És nem kell ennek így lennie. Van ígéretünk, van bizonyítékunk a Bibliából, hogy nekünk nem kell anyagi nehézségekkel küzdködnünk. Mert van kiút az anyagi krízisből, és van megoldás. És Isten adott ehhez kulcsokat. Tudod, hogy Jézus többet beszélt az anyagi, pénzügyi dolgokról, mint mondjuk az imádságról, vagy mondjuk a gyógyulásról? Tudod, hogy Jézus nem tanított egyszer sem a gyógyulásról? Mégis a szolgálatának a fele az volt szinte, hogy betegeket gyógyított. Ő ezt nem tanította, hanem bemutatta. És a pénzügyekkel kapcsolatban is tanított a pénzügyekkel kapcsolatban, és nem csak, hogy tanított, hanem be is mutatta. Mert Jézus rendkívül nagy adakozó volt. Ezt is meg fogjuk nézni. És azt is meg fogjuk nézni, hogy Jézus nem egy ágról szakadt, csóró, hajléktalan a ruhában járkáló ember volt, hanem egy olyan ember, aki tudott menedzselni éveken keresztül, mai szóhasználattal élve, 12 embert etetni, utaztatni, ruházni, ellátni. És ehhez mire volt szüksége Jézusnak? Megtehette volna azt, hogy imádkozik, hogy pénzeső hújjon az égből, mint ahogy imádkozott és szólt, és a halnak a szájából ott volt egy pénzérme. De mégsem ezt tette, hanem mit tett? Alávetette magát annak a pénzügyi rendszernek, amit eredetileg nem ő teremtett ebben a világban, de mégis alávetette magát. Adót fizetett. Ó, ezt nem akartad hallani, ugye? Jézus adófizető volt. Jézus tizedfizető volt. Jézus adakozó volt. Jézusnak volt egy, a kis csoportjában egy házi pénztárosa, aki Júdás volt, akiről tudjuk, hogy lopott ebből a pénzből. Nagyon-nagyon sokat feltár a Biblia előttünk Jézusnak a pénzkezelésével kapcsolatban, ha figyelmesen olvassuk, és levesszük azt a szemüveget, amely egy vallásos szemüveg, és beszorít minket azokba a sémákba, amik igazából nem úgy vannak. Ha fölveszek egy autós szemüveget, ami sötét, akkor mindent kicsit barnában, kicsit sötétnek fogok látni. Így van? Ha fölveszel egy piros színű lencsés szemüveget, mindent pirosban fogsz látni. Vannak ilyen divasz szemüvegek, hogy sárga a lencse. Ha fölveszel egy sárga lencséjű szemüveget, mindent sárgában fogsz látni. Ha fölveszel egy vallásos szemüveget, akkor mindent a vallásos elképzelések szerint fogsz látni. Nem fogod látni az igazságot, nem fogod látni a valóságot. Ezért arra kérlek, hogy most tisztítsd meg a szemeidet, kentve gyógyító írral, hogy írja azt nagyon szépen János apostol, és lásd tisztán. Én szeretnék ehhez minden segítséget megadni, és úgy hiszem, hogy a Szent Szellem ebben az igazi partner és segítőm, hogy ne csupán az legyen, hogy én elmondom a saját magam gondolatait, hanem minden bibliai igeversekkel szeretnék alátámasztani, és szeretném azt, ha látnám mindannyiótoknak az életében, nem csak a 99%-ok életében, hanem mindenkinek az életében, hogy anyagi értelemben egyről kettőre jut. Kettőről háromra. háromról négyre, és lehet így tovább menni, és lehet fejlődni, és lehet növekedni. Mert van feljebb, és van bőségesebb, és van teljesebb annál, mint ahol most vagy. Vizsgálhatod magad, hogy nekem elég, ami van, van jó nyugdíjam, van jó keresetem, most kerültem új munkahelyre, most emelték meg a fizetésre, nem vagyok én nagyra vágyó, különben is a pénz az minden rossznak a gyökere, mondják ezt sokan, amit a Biblia így ebben a formában nem tanít. Hanem a pénzhez való viszonyulás az, ami minden rossznak a gyökere. Amikor az ember szereti a pénzt, amikor az ember pénz sóvárgó, amikor az ember mindent háttérbe szorít azért, és minden erkölcsi és morális normát elutasít azért, mert neki kell a pénz. És a pénzért tesznek az emberek dolgokat, és persze, amikor elmész dolgozni, azt is pénzért teszed. Ugyanakkor kell benned legyen egy olyan meglátás, egy olyan rálátást a dolgokra, amikor is Isten szemével, az Úrnak a szívével látod azt, hogy neked mit kell kezdened a saját pénzeddel. Mert ami neked a saját pénzed, amit úgy gondolod, hogy ez egy sajátom, ezért én dolgoztam meg. Ezért én keltem fel hajnalban, én tanultam ezért a végzettségért, én nyobok le napi 8 órát vagy 10-et a munkahelyen, én tanultam, ez az enyém, ez az enyém, ez az enyém. Szóval amikor hajlandó vagy ezt a fajta mentalitást egy picit félretenni és fontolóra venni azt, hogy mindened az Úrtól van, és semmit nincs, amit nem úgy kaptál volna, a tehetségedet, eleve azt, hogy lélegzet van benned, amikor reggel fölkelsz az ágyban, amikor észreveszed azt, hogy te sáfára vagy annak, amit Isten rád bízott. Sáfára vagy az idődnek. Sáfára vagy a testednek. Sáfára vagy a kapcsolataidnak. Sáfára vagy annak intézője vagy annak az anyagi forrásnak és azoknak az anyagi javaknak, amiket Isten rád bízott. Akkor úgy kezdesz ehhez viszonyulni, ehhez hozzáállni, hogy hoppá, ez nem az enyém, ez az Úré a testem, az Úré az időm, és én hű akarok lenni azon, ami az Úré. Hű akarok lenni azon, amin az Úré, mert a Biblia mondja, és ez az ige is sorra kerül, hogy aki a kevesen hű, arra többet bíznak. Aki a kevesen hűtlen, az pedig nem fog eljutni oda a következő részre, a következő szintre, ahol többet tud birtokolni, és több lesz a tulajdona. Meg kell néznünk, és meg kell látnunk, mindannyiunknak meg kell vizsgálni a szívünket, hogy mit miért teszünk. Nem lehet semmelyikünknek az életében a cél az, hogy meggazdagodjon. Nem tűzheted ki életed céljának azt, az a vágyam, hogy én gazdag legyek. Ez egy rossz hozzáállás, egy rossz motiváció. Mondom ezt úgy, hogy Isten akarata az, meggyőződésem, és bizonyítani fogom az igéből, Isten akarata az, hogy jó módban éljünk mindannyian. És a bibliai gazdagság nem azt jelenti, hogy neked milliók vagy milliárdjaid vannak, hanem a bibliai értelemben vett gazdagság azt jelenti, hogy neked több van, ami a rendelkezésedre áll, mint az, amire szükséged van. Azaz, van fölösleged. Ha van fölösleged, a Biblia bizonyos igéit alapul véve, te a gazdag kategóriába tartozol. És az, hogy mennyire vagy gazdag, mennyi fölösleged van, és Istennek mi a célja a gazdagsággal, ezt is meg fogjuk vizsgálni. Remélem, egy kicsit felgerjed a bensőd, és kíváncsi vagy arra, hogy Isten hogyan akar téged gazdaggá tenni. Hogyan lehetséges az a te számodra, mikor te nyugdíjas vagy, és már túl vagy az aktív munkakorodon, amikor te még csak tinédzser vagy, és még csak tanulsz, és nem vagy keresőképes. Ez mindenkinek működik. Azok a szellemi alapelvek, amik ezzel kapcsolatosak, működnek a 8 éveseknek is, és a 80 éveseknek is. Mert nincs apróbetűs részben odaírva a pénzzel kapcsolatos igék alá, hogy de hát ez akkor működik, ha egészséges vagy, ha jó munkahelyed van, ha jó szociális háttered van, hogyha aputól, anyutól kaptál megfelelő tanítást ezzel kapcsolatban. Ezek a szellemi alapelvek, ezek univerzálisak, mint például a vetés-aratás szellemi törvénye, ami nem csupán az adásról szól. Nagyon sokan eljutottatok és elkerültetek abba, illetve hogy is mondjam, tehát sokatoknak a szíve helyes és jó és adakozó. De vagytok többen, akik azt gondoljátok, hogy a ti részetek csupán annyi, hogy adnom kell, és a többi az úré. Meg fogjuk nézni a Bibliában, hogy egyáltalán nem így van. Mert az aratást azt nem az Úr végzi el az életedben, hanem te. Ahogy a magot veted, és az, ahogy abban a szellem követését végzed, vezetését követed, abban megvan a te feladatod és a te részed. Ahogy követed a Szent Szellemet, és ahogy adakozol. Ő adja a növekedést, de az aratás az ugyanúgy a te kezedben van és a te feladatod, mint ahogy a magvetés. És abban is követned kell a Szellemet. Erről is szeretnék egy egész alkalmat beszélni majd. Úgyhogy kössétek fel a gatyót, mert az én részemről ezzel kapcsolatban fogtok hallani, és kíváncsi vagyok, mi a véleményetek erről. Egy-egy szorványos halleluja, vagy ámen, egy-egy kézfölemelés. Kíváncsi vagyok, hányan lesznek itt jövő héten. Annyira boldog vagyok egyébként valamilyen szinten abban a tekintetben, hogy gyülekezetünkre nem volt jellemző eddig sem, és ezután sem lesz az, hogy állandóan pénzt kérjünk, vagy kunyeráljunk különféle dolgokra. Hányszor hallottátok, hogy adjatok, 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 mert kell a fűtésre, kell a napelemre, kell a villanyszámára, kell a gázszámlára, kell a fizetésre, kell egy új porszívóra, kell a hangfalra, kell a világításra. Hányszor hallottatok ilyesmit az elmúlt években? Egyszer sem. Egyszer sem. Ez sem feltétlenül a legjobb dolog, úgy gondolom, a mi részünkről, mert lehetőséget kell biztosítanunk a te számodra, hogy fontolóra vedd azt, hogy a Szent Szellem szól hozzá, hogy te milyen mértékben járulj hozzá bizonyos dolgokhoz, akkor neked lehetőséged legyen adni. Mert adás nélkül nincs aratás. Vetés nélkül nincs aratás. Az eddigi bőkező adományaitok, a szívbeteknek a hozzáállása mindenféle szempontból elegendő volt ahhoz, hogy fejlődjünk és növekedjünk, és újítsuk új szőnyeget tegyünk, hogy kifessünk, stb. Mindezt anélkül, hogy bármiféle nyomást helyeztünk volna rátok. És most sem azért van erről szó, mert kifogyott a kincstár, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nekem feladatom, én úgy érzem, nekem erről beszélnem kell, mert van egy következő szint neked is. Nekünk is, mint közösségnek is, ahol mi felé haladunk, ami felé lépnünk kell, ami felé a hitünket ki kell árasszuk. Úgyhogy a bevezető bevezetőjének a bevezetőjét hallottátok idáig, és lehet, hogy még a következő alkalom is a bevezetésről lesz szó, de ott kezdem, és szeretném, hogyha ezt világosan mindenki látná és tudná, hogy alapvetően három üzenet van, ami az evangéliumnak a megváltói munkájával kapcsolatos. Ugye ez a Galata 3.13-at mindenki ismeri, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Nincs vége az igének. Hogy? Az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Ugye mi volt a törvény átka az Ószövetségben? Elég egyértelműen, világosan mondja a Biblia, hogy ez hármas dolog volt. A szellemi halál, a betegség és a szegénység. A Biblia az Ószövetségben ezeket átoknak nevezi. A halált, a szellemi halált, a betegséget és a szegénységet a Biblia az Ószövetségben átoknak nevezi. Az Új Szövetség igéjében azt olvastuk itt az előbb, és ki volt vetítve bizonyára, hogy Krisztus megváltott az átok alól. És nem csupán, hogy megváltott a szellemi halál, a betegség és a szegénység alól, hanem Ábrahám áldásait birtokoljuk, és Ábrahám áldása a miénk, a Krisztusban a miénk. Nem csak úgy a miénk, hanem a Krisztusban van ez meg nekünk. Nincs meg ez mindenkinek. Azaz, lehet szellemi életünk, ez az újjászületés. Hogy a szellemi halálból, a szellemi életbe, a távolvalókból, a közelvalókká lettünk a Jézus Krisztus vére által, mondja ezt gyönyörűen az Efézusi levélben Pál. Megváltattunk a betegség alól, erről nagyon sokat beszéltünk, erről volt sorozat is, István is sokat beszélt, én sokat beszéltem, és egyébként az egyházunk is ezt képviseli nagyon határozottan, nagyon egyértelműen, De van egy harmadik dolog, amiről kevés szó volt, de most ezt félig meddig pótoljuk, ez pedig a szegénység alól való megváltás. Ne engednek senkinek, főleg ne keresztény testvéreknek, hogy kibeszéljenek téged az ábrahámi áldásaidból. Tehát ne engedd meg azt, hogy kibeszéljenek téged a gyógyulásból, kibeszéljenek téged a jómódból, azzal, hogy István szokta mondani többször, hogy vádolnak minket, hogy mi jóléti evangéliumot hirdetünk. Nincs olyan a Bibliában a jóléti evangélium. Egyfajta evangélium van. Egyfajta, egy evangélium van. Ennek az egy evangéliumnak, ami a jó hír, ami az örömhír része, a megváltás a szellemi halál alól, a betegség alól és a szegénység alól. Ezek fő alappontok. Természetesen nagyon sok minden van más, amivel kapcsolatban nekünk ismeretet kell szereznünk, és nem a levegőbe prédikáltunk az elmúlt években, amikor sok-sok témát feszegettünk és boncolgattunk, de ez olyan három sarkalatos alapigazság, amit neked álmodból felépreszve tudnod kell. És nem csak, hogy tudnod kell, hinned kell. És nem csak, hogy hinned kell, tudnod kell ezeket alkalmazni. Nem kell hiányban szenvedjél. Mondok valami döbbeneteset. Kösd föl most a gatyót. Isten akarata az, hogy gazdag legyél. Isten akarata az, hogy gyógyult legyél. Isten akarata az, hogy örök életed legyen. Ezeket így mondja a Biblia. Nem nehéz ezeket bebizonyítani. Megvan írva. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Így van? Ez ki mutatja, illetve ki jelenti azt, Isten akaratát, ami a hitünknek az alapja, hogy akarja azt, hogy üdvözüljünk, hogy szellem életünk legyen. Amikor Jézus a szolgálatát az evangéliumban bemutatta, és végig kísérhetjük az ő tevékenységét, akkor minden beteget meggyógyított, aki hozzáment, gyógyulást keresve. Mindenkit. Oda ment hozzá a leprás, kijelentette, hogy akarom, gyógyulj meg. Ugye Jézus az Atya Istennek a visszatükröződése. Nem magától önhatalmulag saját elképzeléseit csinálta, hanem azt, amit az atyától látott, hallott, azt csinálta. És azt mondta, hogy akarom, gyógyulj meg. Írja az Új Szövetségben Pál apostol. Többek között a lapozunk is egyből oda, 2 Korintus 9-ben, a 8-as versben, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. Na most ezt vedd le a szemüveged, a vallásos szemüveged, és értelmezzük ezt helyesen. Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Ez nem automatikusan azt jelenti, hogy minden ember ezt birtokolja a hétköznapi életében, hanem hogy Isten képes rá, hatalmas arra, hogy rád árassza minden kegyelmét. De miért? Hogy mindenkor, mindenben teljes elégséged legyen. A mindenkor, mindenben teljes elégséged legyen, itt elsősorban a szövegkörnyezetből kiderül, mivel hogy az előtte lévő fejezet, ez a fejezet a pénzről szól, az adakozásról szól, itt pénzről van szó, de persze ezt kiterjesztheted sok egyéb más dologra is, mert arra is igaz, de itt azt mondja, hogy mindenben, mindenkor teljes elégséged legyen. Ez azt mondja, hogy neked be van töltve minden szükséged, nincsen semmiben hiányod. Ez Isten akarata. De nem áll meg itt az igevers, mert a gazdagságnak nem ez a célja. És jó, hogyha ezt mindenki látja, és érti, és tudja, és ha kell, akkor önmagában kiigazítja magát. Mert nem ez a célja annak, hogy Isten megállt téged anyagileg és gazdag legyél, hanem a következő tagmondat, amivel befejezzük ezt az igeverset. És pedig ez micsoda? Hogy minden jótéteményre bőségben legyél. Hogy minden jótéteményre, hogy amikor felvillan valami lehetőség, hogy te adakozhassál, amikor felvillan valami lehetőség, hogy te támogass valamit, hogy vegyél valakinek egy autót, vagy egy cipőt, vagy egy ruhát, vagy támogasd a közösségedet, vagy bármit, akkor neked erre van lehetőséged. Miért? Mert több van neked, mint ami elegendő. És minden jó téteményed bőségben vagy. Ha nem vagy bőségben, nem vagy Isten akaratában. Ha beteg vagy, nem vagy Isten akaratában. Ha szellemileg halott valaki a világban, nincs Isten akaratában. Miért? Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Isten azt akarja, hogy minden ember meggyógyuljon. Isten azt akarja, hogy minden ember bővölködjön. Miért? Hogy át tudjon rajtad folyni ez a pénz, az az áldás, azért, hogy másoknak tudjál segíteni. Ez a célja a gazdagságnak. A pénz az nem cél, hanem egy eszköz. Egy eszköz a kezemben, egy eszköz a te kezedben, mert pénzzel igenis el lehet érni dolgokat. Pénzből lehet venni egy mikrobuszt a szeretett szolgálatnak a számára, hogy könnyebben tudják végezni a munkájukat, ne pedig három autóval kelljen a kis autót csordultig megpakolni mindenféle adománnyal, stb. Ez a cél, hogy te minél inkább adakozóvá váljál, hogy te minél inkább azért legyél bőségben, azért legyél teljességben, hogy te többet tudjál adni. Ez Isten szándéka és akarata. És nézd meg és vizsgáld meg azt, hogy Jézus hogyan élte az életét. Miként élte az életét? Mit tett? Adott. 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 És nem kért cserébe semmit. Hú. Mindhárom területen, amit említettem, nagyon súlyos szélsőségek vannak a keresztény tanokban. Amitől nem kell megijedni, amitől nem kell kétségbe esni, és amitől nem kell félni. Mert ez így van jól, és ez így van rendjén. Jó, azt mondom neked, bizonyos értelemben természetesen jó, hogy vannak, akik ezt nem feltétlenül jól tanítják. Nem örülök ennek Krisztus testében félreértés ne legyen, hanem arra szeretném kihegyezni ezt, hogy amikor járunk egy úton, egy bibliai úton, akkor tisztában kell legyünk azzal, amit az ige ír, bár nem is szó szerint, hogy van jobb oldalon egy árok, és van bal oldalon egy árok. És amikor te az igazság útján jársz, akkor fogsz szembesülni azzal, hogy lesznek annak az igazságnak, amiben jársz, szélsőségei. És a pénzügyekkel kapcsolatos tanítások is Krisztus testében szélsőségesek is lehetnek. Például az nem vagy elég jó keresztény, nincs elég pénzed. Minél több pénzed van, annál jobb keresztény vagy. Ez egy szélsőség, ez egy hazugság, ez egy téveszme. A szegénység oldalán hasonlóképpen vannak ilyen problémák. És ugye, ha nincs melletted olyan szélsőséges tanítás, amiről ismereted van, amiről tudomásod van, jó, hogyha észbe kapunk és odafigyelünk arra, hogy akkor lehet, hogy mi vagyunk az árokban. Amikor az ember benne van az árokban, akkor nem lát maga mellett jobbra-balra szélsőséges dolgokat. Úgyhogy ezért mondtam ebből a szempontból, hogy annyira nem kell félni attól, hogy minket ez miatt vádolnak, nem kell félni és rettegni attól, hogy megszólnak, mert ezt hirdetjük, mert ugyanezt tapasztalták a korai tanítványok, és Jézusnak ez egy önbeteljesítő proficia is volt, hogy akik Istenfélben akarnak élni, és akarják élni becsülettel, tisztességgel a keresztény életüket, azokat bizonyos dolgok miatt támadni és vádolni fogják. Egy fontos, és egy dologra nagyon figyelned kell, és nekem is, és mindannyiunknak újra és újra ellenőrizni magunkat, hogy mi az indíték a szívünkben. Hogy amikor adunk, akkor ezt azért adjuk, mert olyan szépen kiénekelte a prédikátor, vagy a adománykérő, vagy a telefonos segélykérő a sajtot a szánkból, manipulált, érzelmi ráhatásra adtunk, vagy pedig azért, mert tudom azt, hogy mit csinálok ezzel. Tudom azt, hogy amikor a pénzt én adom, akkor nekem nem kevesebb lesz attól, és nem úgy tekintek rá, hogy ez tőlem elmegy, és elveszítettem. Így inkább ne adjon az ember, hanem adjon úgy azzal a hittel, hogy én ezt most a jövőmbe fektetem bele. Mert az, amit én adok ezzel a szívvel, ezzel a jó szívvel, az gondoskodik a jövődről. Egy magvetőnek nem kell félnie attól, hogy mit fog enni holnap, akkor, hogyha van a földbe elvetett mag. Ha nincs a földbe elvetett mag, ha nincs elvetve folyamatosan, rendszeresen mag, akkor előbb-utóbb odaér az ember, hogy a felhalmozott tartalékait föléli, mert nincs újabb aratás, nincs újabb bevétel, és ezért hiányban van. A természetes szinten is így van ez. A szellemi szinten pedig még inkább, mert abból ered ez az egész. Ha megtanulsz folyamatosan jó szívvel magot vetni, nem kell félned a holnaptól. Nem kell félned attól, mit hoz a jövő. Nem kell félned attól, hogy lesz-e munkahelyed, vagy nem lesz munkahelyed. Nem kell attól félned, hogy lesz-e gazdasági világválság újra, vagy nem. Vagy háború jön, vagy jégeső jön, vagy bármi jöhet, mert van neked elvetve magod a földben, és Isten gondoskodik róla, hogy ez a te számodra gyümölcsöt hozzon. Aztán úgy gondolom, és talán erről is majd beszélünk, hogy milyen az a fajta hozzáállás, az a fajta gondolkozásmód, ami ezen már túlmutat. Amikor nem azért dolgozol, hogy pénzt keressél. Amikor nem azért dolgozol csupán, hogy neked meglegyen a havi bevételed, meglegyen a betevő falatod, hogy a céljaidat valahogy elérd, hanem azért dolgozol, hogy adhassál. Azért szeretnél több bevételt magadnak, hogy többet tudjál adni. Azért szeretnél bizonyos dolgokat felhalmozni, tulajdonolni, hogy az termeljen a te számodra azért, hogy adni tudjál. Sokan dolgoznak a pénzért. Azért mennek el dolgozni a gyárba, a munkahelyre, vagy bárhova. A vállalkozásokat azért csinálják, hogy a pénzt megszerezzék valahogy maguknak. De van egy következő szint. Amikor eljutottál oda, hogy nem te dolgozol a pénzért, hanem a pénz dolgozik érted. Amikor vannak befektetéseid, amikor van passzív jövedelmed, amikor van olyan lehetőséged, hogy neked nem a pénzért kell dolgozni. És én hiszem, hogy Isten terve és szándéka ez, hogy ide jussunk el. Mindannyian. Egyet tudtok érteni? Az egész világ kereskedelmi rendszere a pénzen alapul. Ha nem használod a pénzt, és mondják sokan, hogy utálom a pénzt, bár ne lenne a földön. Nem látunk pénzről szóló igeverset a teremtés könyvében, hogy Isten megteremtette volna a bankjegyet vagy a pénzérmét. Így alakult ez a pénzügyi rendszer, és ez nem új keletű dolog, Jézus idejében is így volt. Neki is szüksége volt anyagi forrásokra, neki is szüksége volt készpénzre, azért, hogy el tudja végezni azt, amit elvégzett. És mondom mindezt úgy, hogy ő megtehette volna azt, hogy természetfeletti módon valahogy pénzt gyárt saját maga szolgálata számára, nem tette. Hanem megmutatta azt, hogy hogyan lehet érvényesülni, hogyan lehet a világban a Szent Szellem által felkenve érvényesülni helyes pénzkezeléssel, és helyes hozzáállással, helyes mentalitással, helyes indítékokkal. Nem mondja senki sem, hogy nem fontos a pénzről beszélni, mert a pénzről szóló bánásmód szinte életünk minden területét meghatározza. Életünknek a minden területére kihatással van az, hogy hogyan bánunk a pénzzel. Azt hogyan osztjuk be, hogyan sáfárkodunk vele, és milyen hozzáállásunk van egyébként is a pénzügyekkel kapcsolatban. Én hiszem azt, hogy Isten figyeli azt, hogy nekünk milyen a hozzáállásunk a pénzügyekhez. Hogy a pénzügyekhez milyen mentalitásunk van. Hogy hogyan gondolkozunk erről. Mert ez egy szívbéli dolog. Én hiszem azt, hogy aki valóban gazdag, az nem önző. Én hiszem azt, hogy alapvetően több dolog van, ami megmutatja az Istennel való kapcsolatunkat. Egyik mindenféleképpen az, hogy mi jön ki a szánkon. Az meghatározza az Istennel való kapcsolatomat. Abszolút leképződése az Istennel való kapcsolatomnak az, és neked is, hogy hogyan bánunk az emberekkel, hogyan bánunk egymással. Abszolút megmutatja azt, hogy az Istennel való személyes kapcsolatom az milyen minőségű. És nekem meggyőződésem, hogy a jó szívűségünk anyagilag, pénzügyeinknek a kezelése ugyanígy abszolút megmutatja azt, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Mert Isten adakozó. Jézus adakozó volt, és amikor vele vagy közösségben, az ő jellemzői, az ő tulajdonságai ragadnak rád, azokat veszed át, az ő képére formálódsz el. És nem azt jelenti, hogy azonnal mindenkinek nagyon bőséges adakozónak kell lenni, ne lépd túl se a hitedet, se a lehetőségeidet, azt, ami neked rendelkezésre áll. Ne lépd túl ezt, nem szeretném valaki, bárki ezt félreérteni, hanem arról van szó, hogy van egy csomó dolog, ami tanulható. Még az is tanulható, én úgy gondolom, és meggyőződésem ez is, hogy a szívünket hogyan tudjuk a helyes irányba beállítani. Mert amely irányba a gondolataid figyelnek, amire nézel, amit szemlélsz, amin időzöl, a hited abba az irányba fog mozdulni. És amikor Isten igéjére figyelsz, arra figyelsz, hogy ő hogyan csinálta, ő mit mondta erről, ő neki mi a célja, ő neki mi a vágya, ő neki mi az elképzelése ezzel kapcsolatban, akkor a hited abba az irányba fog mozdulni, és fordulni. És így te is olyanná válsz a megnyilvánuló életben, a fizikai életben, de milyen ő volt. És Jézus soha nem volt zsugori. Jézus soha nem volt az a fajta, aki a fogához verte, és azt mondta, hogy nem érdemled meg, nem adok neked. Hanem annak ellenére adott, hogy megérdemeltük volna. Annak ellenére váltott meg bennünket, hogy kiérdemeltük volna. Annak ellenére gyógyított meg bennünket, hogy mi ezt erre rászolgáltunk volna. Annak ellenére mondja a Biblia nekünk azt, hogy minden áldással meg vagyunk áldva, Efézus 1.3, hogy mi ezt beteljesítettük volna előtte, hogy mi tökéletesek legyünk. Ennek ellenére megáldott bennünket. Úgyhogy amikor te adsz, akkor nem feltétlenül arra kell figyelned, hogy amit adsz, azt az illető megérdemli vagy nem érdemli, hanem inkább figyelj a Szent Szellemnek a vezetésére, és figyelj arra, hogy ott bent mi van. Van, ahova adunk azért, mert szükséget látunk. Van, ahova adunk azért, mert nyomorúságos helyzetben van, szegénységben van az illető, és adunk azért, mert szeretnénk őt kihozni bizonyos mértékben a bajban. Ugyanakkor ezt is józanul kell tenni, mert vannak, akik ezzel szeretnek visszaélni. És nem kell neked a feneketlen kútba dobálnod az ezreseidet. Nagyon sok mindent a következő hetekben majd, most nem akarok ebben mélyen belemenni, meg fogunk nézni, hogy neked látnod kell azt, hogy amit vetsz, az a jó földben fog a te számod a gyümölcsöt hozni. Úgy, hogy igazából nem az az elsődleges cél, hogy neked sok legyen, hanem az, hogy te adni akarsz, mert te magvető vagy. Olvasom tovább itt az igeverset a 2 Korintus 9-ben. Olvasom a 8-as még egyszer, és utána megyünk tovább. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a vetéseteket, és megnöveli a megigazultságotoknak gyümölcsét. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely által hálaadást szerez az Istennek. Halleluja! Hiába kényes téma ez sokak számára, és hiába lázadnak ez ellen sokan, hogy miért kell a gyülekezetből erről beszélni, mindenkinek ez magánügye, valóban magánügy. Abban a szempontból, hogy én soha nem csináltam, és ezután sem fogom, és ebben a gyülekezetben soha nem is jellemző az, amit Jézus megcsinált. Odaállt a templomban, és nézte azt, hogy ki mennyi adományt ad. Jézus ezt megcsinálta. Mi ezt nem csináljuk. Örülsz, ugye? Hú, azt mondod, hogy de jó. Akkor pászor beszélj, amiről akarsz, nyugodtan. Titokban marad az én adományom, titokban marad, nyugodj meg. Persze, ha átutalod a bankszámlánkra, akkor látjuk, hálásak vagyunk minden egyes adományotokért. Köszönjük a anonim felajánlásokat, amiket bedobtok itt a kijárat vagy bejáratnál az adományos dobozba. Hálásak vagyunk ezért. De nem nézzük ezt, hogy ki mennyit, hogyan, miért, mikor. Nem nézzük a jövedelmedet, nem nézzük, hogy jövedelmednek mennyi a tizede. Nincs elvárt adomány, semmi ilyesmiről nincsen szó. Ez a te és az Istenre tartozó dolgod. Nem azért beszélek, vagy beszélünk erről, mert több adományt szeretnénk, hanem azért beszélünk erről, és azért beszélek én erről, mert több gyümölcsöt szeretnénk a téljeletedben. Aminek egyébként persze mondhatod, hogy hát én önző vagyok, meg kiforgatom, meg manipulatív, mert ha több bevételed van, többet fogsz adakozni, és igazából csak ezért mondom ezt, gondolj, amit akarsz. Nem engedem meg, hogy befolyásoljon bárkinek a gondolkozás módja, vagy véleménye ezzel kapcsolatban. Én tudom, hogy miért beszélek erről. Mert kell nekem erről beszélni a te érdekedben. Mert nálam ez működik. Nálam már közel 30 éve működik az, hogy előre megyek, és nem pedig hátra. És ez nem egy politikai szlogen, amit most mondtam, hanem ez a tényleges valóság anyagi értelemben. Mert egy csomó mindent megtanultam, egy csomó mindent alkalmazok a mai napig, és egy csomó mindenben keresem Istennek a tervét, szándékát, és egy csomó mindent most is újra felfedezek a régi dolgokból, és újra alkalmazok. És szeretném majd beszélni az első zsengéről, és nagyon-nagyon sok mindenről. Úgyhogy nagyon, lehet, én izgatottabb vagyok ezzel kapcsolatban, mint ti, de olyan dolgokat fogsz hallani itt a következő hetekben, amikor majd én állok itt, amik eddig ebben a közösségben így talán még soha nem hangoztak el. Csak áttételesen és felületesen. Úgyhogy ugye érzed azt, hogy a mai nap egy ilyen bevezető, hogy túl sok konkrétum még nincsen, csak általánosságban beszélünk, és beszélek arról, hogy mi Isten szándéka és akarata. Ott kezdődik a hit, amikor ismerik, és ismerjük Istennek az akaratát. Ha ez itt megbukott, ha nem tudod, és nem hiszed azt, hogy Isten akarata az, hogy te üdvözüljél, meggyógyuljál, bőségben éljél, akkor nem tudsz benne hinni. Tehát ez egy alap dolog itt. Jézus azt mondta, hogy ha tudsz hűséges lenni a pénzügyeidben, akkor többet fog bízni rád ezután. És hogyha nagyon-nagyon szigorúan szeretném ezt venni, és nagyon-nagyon nyersen akarnám megfogalmazni, akkor mondhatnám ezt úgy vajon, hogy azért vagy abban a pénzügyi helyzetben, amiben vagy, mert Isten nem tud rád többet bízni. Mert az eddigieket nem jól kezelted? Ó, a pásztor, miért váltottál stílust? Eddig jó volt, hogy beszéltél most, ez egy kellemetlen, már megszólítva érzem magam. Nem arról van szó, hogy vádolnék bárkit. De az embernek kell legyen annyi őszinteség saját magával szemben, hogy ő őszintén szemben néz saját szívével. Az önismeret rendkívül fontos. Lehet, hogy Isten azért nem tud rád többet bízni, mert nem bízhat meg benned. És lehet, hogy te éppen benne vagy egy folyamatban, amikor is a növekedésnek az útján vagy. Vagy az is lehet, hogy te magvető vagy, vagy legalábbis próbálkozol ezzel, de nem érted az összefüggéseit annak, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy ezt le is tud aratni. Minden esetre a Lukács evangélium 16. fejezetében Jézusnak egy elég érdekes mondata van, amit szeretünk ugye általánosságban venni, és szeretnénk csak egy oldalról nézni. És szeretünk rá vágyakozni, és szeretünk rá úgy nézni, hogy hát igen, ez így van, és én ebben a hitben állok, hogy ez így is van. Aztán amikor eltelik egy év, öt év, tíz év, száz év, és mi mindig nem jutottunk kettőről háromra, akkor lehet, hogy másik szempontból is meg kell nézni ezt az igeverset. Tehát azt mondja Lukás 16, 10-es vers, aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És ugye kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hülyen nem vagytok, ki bízná rátok az igazi kincset? És ha a másén hülyen nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Ugye a mammon itt határozottan a pénzre utal. A pénz istenére, vagy a pénznek a negatív értelembe vett kijelentéseit ez. Tehát van ebben az ige sorban itt Jézusnak a pirosbetűs, aranybetűs szavai ezek, egy-két olyan kijelentés, amit szeretnénk saját életünkre vonatkoztatni, és van egy-két kijelentés, amit nem szeretnénk, hogy igaz legyen ránk. Aki hű a kevesen, mondja a 10-es versben Jézus, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Tehát, itt azt mondja Jézus, hogy ahogy a kevéssel bánsz, ahogy a kicsivel bánsz, úgy is mondhatnánk, hogy ahogy bánsz azzal, ami most van, ahogy hozzáállsz, ahogy adakozol, ahogy véleményt formálsz, ahogy megcselekszed azzal kapcsolatban a hitedet, a szívedet, ami most rendelkezésre áll, ugyanezt teszed, és ugyanezt tennéd akkor is, hogyha sok lenne. Ugyanezt. Tehát, ha nem bizonyítjuk magunkat hűségesnek a kevesen, Isten a legjobb üzletember az univerzumban. Miért bízna ránk többet? Miért adna neked többet? Egy olyan embernek, aki a kicsit sem tudja jól beosztani, aki a kicsit is elszórja, aki a kicsiből nem tud adni, aki kicsit nem tudja elengedni, nem tudja jól beosztani, arra nem bíznak többet. Ez egy üzleti alapelv, bocsánat a kifejezésért, ami Isten szemszögéből van így. Aztán olvasom tovább. Ha azért a hamis mammomon, tehát a pénzen hülyen nem voltatok, ki bízná rátok az igazi kincset? És a másén hülyek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek, az igazi kincset? Látod-e itt azt, hogy a pénzt, ami nálad van, amit te úgy gondolod, hogy ez a tiéd, amit te kerestél meg, amit te örököltél, amiért te dolgoztál meg, amit te kapartál ki magadnak, mind a gesztenyét, ahogy mondani szokták, az enyém, tehát ezt Jézus itt úgy nevezi, hogy ez nem a tiéd, hanem másé, az úré. Tehát az a pénz, ami nálad van, az az úré, ha azon nem vagy hű, miért adjon ő neked többet? Ha másén hülyek nem voltatok, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Majd meg fogjuk ezt is vizsgálni mélyebben, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos hithez kell a legkevesebb hit. Ez a belépő szint a keresztény életben. Mondom ezt úgy, hogy sokak számára és sokak életében ez egy olyan magasan lévő polc, amit nem ér fel. Egy olyan magasan lévő rúd, amit nem tud átugorni. Pedig ez egy alap dolog. Mert ez arról szól, hogy megbízol-e az Úrban, hogy gondoskodik rólad. Ez arról szól, hogy hajlandó vagy-e elengedni magadtól, ami neked van, megbízva Istenben, hogy azt neked többszörösen visszaadja. Ha képes vagy megbízni a saját konyhakertedben, hogy az elvetett pici kis krumplikat, vagy a paradicsommagokat, amit ugye a paradicsomot föl kell, meg a paprikát föl kell áldozzad, nem eheted meg. Föl kell áldozzad annak érdekében, hogy elvesd a földbe. Ha képes vagy megbízni abban, hogy ez neked a jövődbe befektetés, és ez neked visszajön, ha erre képes vagy, miért lennél képes arra, hogy a pénzügyeidben ugye így megbíz Istenben? Miért csak a láthatókban bízunk meg annyira nagyon, amik egyébként becsapnak, amik egyébként nem biztos, hogy úgy működnek, ahogy te szeretnéd. De Isten igéje se bilincsben nincs kötve, sem megkötözve nincsen, semmilyen módon, mindig képes arra, hogy megteremje a maga gyümölcsét. Minden alkalommal. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mondja 13-as vers, Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Nem meglepő, hogy Jézus ezt így mondja és így beszél a pénzről, mert a pénzhez való hozzáállásunk, a pénzzel való bánásmódunk, a pénz megszerzése és a magunktól való elengedése alapjaiban megmutatja a szívünk állapotát, és alapjaiban megmutatja az Istennel való kapcsolatunkat. Alapjaiban. Nekünk nem kell tudatlannak lenni a pénzügyekkel kapcsolatban. Nem kell információ hiányban szenvedjünk. Írja Józsiás, és másik hely is valami ezt mondja, hogy a tudatlanság az nem áldás. Elvész az a népen, mert ismeret nélkül való. És keresztények szegénységben vannak hosszú-hosszú éveken keresztül, egyik hónapról a másikra, mert nem ismerik azokat a pénzügyi alapelveket, amiket Isten odaadott, mint hogy ugyanúgy odaadta azt is, hogy hogyan lehet meggyógyulni. Adott hozzá szellemi alapelveket. Hogy hogyan lehet üdvözülni, ezt is megmutatta, és nagyon egyszerűen lehet üdvözülni. Nagyon könnyen lehet üdvözülni. Nagyon könnyen meg lehet gyógyulni. És így úgy hiszem, hogy a legkönnyebb anyagi gyarapodásba belekerülni. Csak látnod kell, tudnod kell, hinned kell, ismerned kell, alkalmaznod kell. És azért, hogy ez így bennetek előre mozduljon egy nagyon nagyot, ezért van erről szó. Nem kell enged, hogy az olcsó reklámok kibeszéljenek téged a pénzedből. Nem kell engedned, hogy gonosz szívű prédikátorok kiprédikálják a pénztárcádból, ami benne van. Krisztus testében nagyon sok visszaélés történt már anyagi értelemben. És ami a szörnyű, hogy ezek a testi, ördögi praktikák, ezek működnek. Hogyha az emberek okosak lennének és bölcsek lennének, és nem engednék magukat kihasználni, akkor nem lenne annyi megkeseredett keresztény ember, aki azért nem jár már közösségbe, mert ott gyakorlatilag kifosztották anyagilag. De tudod, hogy ahhoz, hogy a róka sikert érjen el a tyúkudvarban, ahhoz az is kell, hogy a tyúk úgy viselkedjen, mint egy préda állat bután. Tehát ez két oldali dolog. És természetesen egyik egy ragadozó, a másik egy préda állat, de itt vagyunk pásztorok, hogy megvédelmezzük a nyájat, azért, hogy te neked világos, egyértelmű tudásod, ismereted legyen arról, hogy az adakozás, bármennyire is azt híresztelik sokan, hogy ez csak arról szól, hogy a gyülekezet meg a pásztorral gazdagodjon, az adakozás az egy jó dolog. Az adakozás az a keresztény életünknek szerves része. Az adakozó élet az a keresztény identitásunknak a eszenciája, hogy én az az ember vagyok, aki adok. És Isten, ahogy olvastuk, magot ad a magvetőnek, Isten nekem ad magot, hogy én magvetővé, mert magvető vagyok, hogy tudjak adni, és senki nem mondhatja azt, hogy semmilyen nincs, amit adjon. A legszegényebbnek is van legalább egy hajszál a fejükön. Vagy ha még az sincs, akkor van egy rossz lukas cipőjük, amit odaadhatnak. És mindenkinek azon a szinten kell ezt elkezdeni, ahol éppen van. Mert nem azt mondja a Biblia, hogy bizonyos összegeket kell adni, hanem hogy bizonyos százalékokat. Hogyha az neked 1%, vagy 5%, vagy 10%, vagy 20%, vagy 50%, ez legyen a te hited, és a te szívednek a szabad, önkéntes áldozata Isten felé, és add azt jókedvűen. Add azt előre eltökész szándék, hogy ezt akarom tenni. Ne engedd meg senkinek, hogy téged manipuláljon ezzel, hogy most itt van lehetőség, mert ha most adod ezt nekem, akkor majd meghallgattatnak az imáid. Ha nem adsz egy kanyi vasat, akkor is meghallgattatnak az imáid. Nem ezért kell adakozó életet élni. És nem jelenti a tizedfizetés az, hogyha nem vagy tizedfizető, akkor majd Isten nem fog megvédelmezni téged, és lesújt téged, és vagy a kártevő tönkretesz téged. Nem ezért fizetünk tizedet. hanem azért, mert megbízunk az Úrban, mert a hitünket kifejezzük, a hitünket kinyilvánítjuk, mert szeretjük őt, és én nem tizedet akarok adni, hanem 20-adot, 30-adot, 90-edet, 120%-ot. És amikor ez van benned, akkor mosolyogsz egyet, amikor azt mondják, hogy vigyázz abba a gyülekezetbe, elszedik a fizetésed 10%-át. Ó, barátom, ha tudnád, hogy én sok év óta sokan vagyunk így ezzel, több mint 10%-ot adakozunk, akkor mit mondanál erre? Jaj, nem vagy normális. De ide figyelj, én élvezem ennek az áldásait. Te nem vagy normális, hogy nem érted azt, hogy bennem mi van. Én arra nézek, aki ezt nem így csinálja, hogy az nem normális. Ne értsétek félre. Senki ne lépje túl a hitét, és nem kell úgy csinálod, mint ahogy én csinálom, főleg nem úgy, ahogy bárki más, hanem egyszerűen szellemi alapelveket, szellemi törvényszerűségeket kell megértenünk, tisztán látnunk és alkalmaznunk, és meg fogod látni, mert garancia erre Isten igéje, hogy túl tudsz jutni azon, hogy problémáid vannak. És föl tudod emelni a hitedet, hogy ne csak egy cipőt tudjál venni a melletted ülőnek, vagy a szükségben lévőnek, hanem többet is, és még többet, és utána már tudsz venni egy autót neki, utána már egy lakást tudsz venni, és olyan magasan van, és olyan messze van ennek a vége, ami tudom, hogy nagyon messze van sokatok számára, de ott kell elkezdeni azon a szinten, az ember vagy. Az az ember, aki csak azért jön a gyülekezetbe, hogy kéregessen és kunyeráljon, eljön az idő, amikor velem el kell beszélgessem. Hogy miért teszed ezt, testvérem? Miért nem hallgatod meg Isten igéjét? És szeretünk, és támogatunk, és segítünk újra, és újra, és újra. De el kell jön az a pont, amikor már azért jössz a gyülekezetbe, hogy te tudjál adni valakinek valamit. Ha nem is a gyülekezetnek, a mögötted ülőnek, az ingednek a gombját, vagy valamit. A legszegényebb ember is tud valamit adni. Egyik legcsodálatosabb példa, és ezzel befejezem, az özvegy asszonynak a két fillére, aki egy szegény asszony volt. És a milliómos sok, akik ott voltak körülötte, és sokat adtak a adományos dobozba, ládába, perselybe, vagy akármibe, azokra azt mondta Jézus, hogy hiába adnak ilyen nagy összegeket, az az özvegyasszony a sokkal többet adott, mint azok együtt véve. Mert ő mindenét odaadta, 100%-ot. Tehát valakinek 1 millió forint heti bére, valakinek 1 millió forint meg 3-4-5 havi jövedelme. És itt nem pénzösszegekről van szó, hanem arról, hogy mi az, ami marad, nem pedig mi az, amit ad az ember forintosan. Szeretjük az özvegy asszonynak a két fillérjét. Szeretjük a bőséges adományokat. Mindent ebben a szempontból azért, mert tudjuk, hogy a te számodra hozhat ez egy jó gyümölcsöt. Legyen jó szíved és jó hozzáállásod, és jövő héten ezt is kibontjuk, hogy hogyan tudod termőre fordítani a szíved állapota miatt azt, ami benned van. Azért, mert szeretet van benned. Utolsó igevers, tényleg zárom. 1 Korintus 13.3. Egy egyszerű fordítás mondja valahogy így, hogyha az összes vagyonodat szétosztod, tehát mindent, mi ez, ha nem 100%-os adás és vetés? És magad a tűzre adod, de szeretet nincsen benned. Semmi hasznod abból. Úgyhogy nehogy azt gondolt, hogy a nagy-nagy összegek azok annyira megindítják Istent. Istent a szíved indítja meg, vagyis te igazából azt nézi, azt keresi, azt figyeli. Úgyhogy szerettem volna ezt a mai alkalmat egy ilyen bevezetőnek szánni ebben a témában. Ezt fogom majd folytatni. Köszönöm a szíveteket, köszönöm, hogy nem dobáltatok meg paradicsommal, és köszönöm azt, hogy össze tudjuk kapcsolni a hitünket ebben. Jézus hatalmas nevében. Amen.